Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében megköszönjük, hogy mi a te áldottaid vagyunk, és áldássá válhatunk sokak számára, hogy elvihetjük az evangélium átformáló erejét a világba, a Jézus nevében. Megáldjuk Jézus nevében a mai napon a családokat, a házasságokat, ragasztót kérünk, atyám, a kapcsolatokra, hogy azok megerősödjenek, és szilárdak legyenek a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a te dicsőségedet, amely rajtunk ragyog, és Krisztus jó illatát tudjuk vinni, terjeszteni, amerre csak járunk. Hálákat adunk, atyám, hogy te az igét nekünk adtad, ami felkent, és amikor szóljuk, a kenet kiárad, és megtöri az igát. Dicsérünk és magasztalunk, atyám, a megváltás művéért, amit Jézus Krisztus bevégzett. Köszönjük a Szent Szellemmel való közösséget, és hálákat adunk a menny erőforrásaiért, a szolgáló angyalokért, akiket mindig munkában tartunk, hogy dolgozzanak az érdekünkben. Köszönjük, atyám, hogy a békesség hercege a mi Urunk, és minden helyzet, minden körülmény, minden gondolat, és minden test, minden tünet Jézushoz igazodik. Köszönjük, atyám, a végtelen szeretetedet, amivel körülveszel bennünket. Köszönjük a Szent Szellem szorongató ölelését, és hálákat adunk, atyám, hogy amikor áldást szólunk, akkor parazsat gyűjtünk az ellenségeink fejére, és ez a szent tűz megtisztítja őket, és helyreállítja őket. Köszönjük, hogy a szeretet bennünk lakozik, és hagyjuk, hogy ez növekedjen, és kiáradjon a bensőnkből, és megérintse a környezetünket. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy őrizd a szeretetet. Dicsőség volt rajtatok, hogy énekeltetek. Szeretettel köszöntünk benneteket.
Mi is mindenkel.
Ma a házasság hete kapcsán jöttünk össze, mert február 12-től 19-ig van az idejében ez meghirdetve. Elsőként a bejelenteni valókat említeném. Mint mindannyian tudjátok, Pista testvérünk február 7-e óta más címen található. Az örök dicsőségben sütkérezik. Holnap 14 órakor lesz a búcsúztatója. Felkértek engem is, hogy mondja a búcsúztatót. Pál apostol azt írja, hogy nékem a meghalás nyereség, mert sokkal jobb a Krisztussal lenni. Tehát amikor valaki eltávozik a köreinkből, akkor azt lássuk, hogy az ő számára az sokkal jobb. De Pál hozzáteszi, hogy nekem szükséges itt maradnom érettetek, hogy hirdessem az evangéliumot. Tehát nekünk van földi munkánk, amit be kell fejezni. Ezzel kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy engem úgy tanítottak, hogy mi újjászületett hívők, akik tudjuk, hogy van reménység, azok ne részvétet, meg ilyen szomorú gyász hozzáállást mutassanak, hanem az együttérzést használják, az együttérzés kifejezést használják. Mert természetesen, ha tudjuk is, hogy jobb az illetőnek, aki eltávozott, mert az Úr Jézussal a szívében a mennybe került, de azért a érzelmi kapcsok miatt, a kötődés miatt az itt maradottoknak természetes módon hiányzik az, aki már nincs itt. És inkább sok, és sokkal szebb kifejezés az, hogy azt mondjuk, hogy együtt érzek veled. Őszinte együttérzésem, igen. Csak tanítgatni szeretne a pásztor benneteket, hogy a újjászületett körökben az együttérzés a megfelelő kifejezés. Mert a hívő nem gyászol. A világ gyászol, mert azt hiszik, hogy örökre elvesztik őket. Meg a vallás. Vallás is azt hiszi, igen. Sírcsokron a felirat az újjászületett gyülekezethez megfelelő. Az van ráírva, hogy találkozunk az örök dicsőségben. KSZ Ságvári gyülekezete. Múlt heti tanítás és a pesti tanítás között megint voltak párhuzamok. Többek között az, hogy nem cselekedetek által üdvözülünk, de miután újjászülettünk, Isten elvárja tőlünk, hogy jó cselekedeteket mutassunk a környezetünk felé. És a pesti tanításban is szó volt az idegen istenekről. Akkor folytassuk a tanítással, a szellemi táplálékkal a mai alkalmat. A házasság hete országos szlogenje, veled kiteljesedve. Ez a Ságvári újságunkon is szerepel, múlt héten már megkaptátok, olvashattátok. A házasság hete mozgalom, egy világmozgalom, ami 1996-ban indult el. És számos ország bekapcsolódott. Magyarország 2008-ban csatlakozott ehhez a nemzetközi mozgalomhoz, ami a Valentin nap környékére tevődik, és a Békevár Egyesület 7. éve kapcsolódik ehhez az országos mozgalomhoz, és a házasság hete.hu oldalon megtalálhatók az országos programok. A mai is benne van. Igaz, hogy köztünk vannak még nem házasok, vagy már nem házasok, de a magyar közmondás azt mondja, hogy akinek nem inge, ne vegye magára, hanem tegye a mellény zsebébe, és ezt az üzenetet át tudja adni a rokonságában, az unokáinak, a gyermekeinek, meg akik éppen nyitott szívűek a környezetében. Mert az önző emberek azt szokták mondani ilyenkor, hogy hát ez engem nem érint. Személy szerint lehet, hogy nem, de mindannyiunkon keresztül Isten tud mások felé munkálkodni. Mai tanítás első pontja a szaporodás kenete. Ez a tanítás kapcsolódik a teremtés sorozathoz, amit a szolgálótársunktól már hallottatok, és még fogtok is egy-két részt hallani. Isten miután biztosította az élet feltételeket a Földön, megalkotta az embert. Ádám egy tökéletes példány volt, mert Isten képmása volt. Ádám már a létének az első pillanatában parancsot kapott Istentől. 1. Szaporodjatok és sokasodjatok. 2. Vegyétek birtokba a földet. 3. Uralkodjatok a föld felett és a gonosz erők felett. Az 1 Mózes 1.28 így hangzik.
És megáldá Isten őket, és mondta nékik, Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Amen. Amen. Az első parancsból, ami úgy szól, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, innen ered a férfiak intenzívebb szexuális indítatása, ami természetesen uralni kell és megfelelő keretek között kell tartani. Isten hatalmas áldása az, hogy az embert ellátta szaporító szervekkel, és ennek több célja is van. a sárga könyvben, aki már olvasta, találkoztatott ezzel, de lehet ismételni. Tegnap azt mondták, hogy végigolvasták ugyan, de még egyszer elő fogják venni. Hát nagyon izgalmas, és nagy igazságok vannak benne. A szexualitás célja 1. Új életet adó képesség. 2. Bensőséges egység. 3. Mély megismerés. 4. Gyönyör nyújtása. 5. Védelem a kísértés ellen. Hát, hogyha valaki megkapja otthon, amire szüksége van, nem fog elkalandozni. Mint Lehel elment kalandozni nyugatra, és bajba is került. A 6. pedig a vigasztalás. Van egy ige, ami arról szól, hogy egy házaspár elvesztette a gyermekét, és a férje ilyen módon vigasztalta a feleségét. 3. kötetben megtaláljátok.
12-24.
Minden testrész egyaránt fontos, és egyik sem alávaló. Mert néha az emberektől hallani ilyet, hogy az intim testrész az mocskos, meg ehhez hasonló, alávaló, szégyelni való. De nézzük meg, mit ír az 1 Korintus 12, 21-től 24-ig az egyszerű fordítás szerint.
Így hát nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem. A fej sem mondhatja a lábnak, nem kell lesz. Sőt, ellenkezőleg éppen azokra a testrészekre van a legnagyobb szükségünk, amelyeket érzékenyeknek, sérülékenyeknek tartunk. Testünknek azokat a részeit öltöztetjük nagyobb odafigyeléssel, amelyeket elrejtünk. Különleges figyelemmel gondozzuk és ékesítjük azokat a testrészeinket, amelyeket legkevésbé találunk magunkon vonzónak. Azoknak a testrészeknek viszont, amelyek egyébként is szemre valóak, nincs erre szükségük. Isten úgy építette fel a testet, hogy a kevésre becsült tagnak nagyobb megbecsülést adott.
Amen. Amen. Ez egy annyira gyönyörű fordítás, hogy szépen elmagyarázza, hogy nincs alávaló testrész. Mindegyik fontos a maga nemében. És egyik testrész sem mondhatja másikra, hogy te nem kell lesz. Vagy rossz helyen vagy. Képzeljétek el, mi lenne akkor, hogyha a fülünk a tenyerünkben lenne. Na? Most kezdjél tapsolni. Mindjárt megtudnád, hogy rossz helyen van a füled. Örülök, hogy vidámak vagytok. Tehát ott tartottunk, hogy minden testrész egyformán fontos, és nincs alávaló. Most képzeljétek el, hogy akik trágár szavakat használnak, a négybetűs obszén szavakat, és ezekkel a szavakkal illetik az intim testrészeket, nem is gondolnak bele, hogy Isten művét gyalázzák. Isten művét. Gyermekkoromban volt egy szomszéd néni, aki hozzánk járt tévét nézni. És éppen egy balett műsor ment a tévében, és férfiak balett ruhában. És mivel a szoros ruha a domborulatukat kimutatja, ez a néni elkezdte mondani, hogy milyen gusztustalanok ezek a férfiak. Gyakorlatilag Isten teremtését gyalázta. Isten minden céllal teremtett. És hogyha belegondolunk, a nő és a férfi teljesen egybeilleszkedik. A szexualitás Isten ajándéka, amit a házasság keretek közé helyezett el. A következő igénk az 1 Korintus 7-esben, 1-től 6-ig. Egyszerű fordítás.
Most pedig a leveletekben feltett kérdésekre válaszolok. Azt írtátok. Jobb a férfinak, ha egyáltalán nem is nyúl asszonyhoz. Én meg azt mondom, a szexuális bűnök veszélye miatt minden férfi házasodjon meg, és minden leány menjen férjhez. A férj adja meg a feleségének, amivel tartozik neki, és ugyanígy a feleség is a férjének. Nem a feleség rendelkedik a saját testével, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a feleségét szolgálja vele. Ne tagadjátok meg a másiktól, hogy a testetekkel is szolgáljátok egymást. Csak közös megegyezéssel tartózkodjatok a házas élettől, és akkor is csak egy ideig, ameddig teljesen az imádkozásra fordítjátok minden figyelmeteket. Azután ismét legyetek együtt, hogy a sátán ne tudjon benneteket szexuális kívánságokkal kísérteni. Mindezt azonban azért mondom, mert kedvezni akarok nektek, nem pedig parancsként.
Amen. Ez egy fontos kulcsszó itt a végén, hogy nem parancs, csak egy iránymutatás. A házas élet szerves része a házasságnak, de a házasság nem csak szeretkezésből áll. Az csak egy tortaszelet. A házas élet célja egymás megelégítése és egy kiteljesedett élet biztosítása. De tudni kell azt is, hogy a házas élet hiánya váló ok is lehet. Hagen ír a könyvében egy olyan esetet, hogy egy fiatal pár több hónapon keresztül nem hálta el a náz éjszakát, és a bíróság elválasztotta őket. Ott valószínű valami szervi probléma lehetett, amit viszont tudatni kellett volna menyasszonnyal. Viszont manapság a bíróság elválasztja azokat a házasokat, akik ezzel az indokkal mennek a bíróságra, hogy ha nincs közöttük semmi testi kapcsolat, és ezért kérik a házasság felbontását. Tehát a házas élet ilyen nagy súllyal bír. Kenneth Hagen azt írja a könyvében, hogy egy pásztornak minden területtel kell foglalkozni. Így a házassággal és a házasságon belül a házas élettel is. Persze, hát nincs mindenki ennek olyan bátorság, hogy a pásztorát ezzel felkeresse, de azért van egy-két példa erre. Kenneth Hagen két fontos megállapítást tett a könyvében. Az egyik úgy szól, hogy a házaspároknak meg kell ismerni egymás testét, azaz az anatómiai felépítését. A másik megállapítás pedig úgy hangzik, hogy nincs frigid nő, csak ügyetlen, kontár, tanulatlan férj. Lehet, hogy a férjek megköveznek. Tanulni kell ezt is, hogy örömet tudjanak szerezni a házaspárok egymásnak. És az ember az élete végéig tanulhat, mert a tanulás befektetés, és befektetés nélkül pedig nincs eredmény. Manapság bőven van tananyag, és én az anatómiai tárgyú tananyagra gondolok. Ugyanis az emberi testet lehet tekinteni szexuális szempontból, és lehet tekinteni anatómiai szempontból. Hogyha bárki elmegy egy orvoshoz, főképp a nőgyógyászhoz, ő anatómiai szempontból fogja tekinteni. Egy dolog viszont kerülendő, nem szabad a pornográfiához fordulni, mert abból nem lehet tanulni, és ráadásul a pornográfia az egyik legveszélyesebb függőségnek a forrása. Azok mind mesterséges összevágások. Tehát nem az élet valóságát tükrözik. Bírjátok még? Jó helyre jöttetek?
Igen.
Második pontunk, a tiszta házasság. Ez a rész lehet, hogy még ütősebb lesz, mint az első, de el kell mondanom, hogy ezt le tudjátok tölteni az egyházunk oldaláról. 2014. szeptember 6-ai ima konferencia hangzott el. Elhoztam kinyomtatva is, oda tudom adni, ha valaki szeretné ezt átolvasni. Meg egyébként is a Bibliát nem én írtam. Én csak alkalmazom és közreadom. A Zsidó 13.4-es verset olvassuk az egyszerű fordításból.
Mindenki tisztelje és becsülje a házasságot. A férj és feleség közötti szexuális kapcsolatot tartsátok tisztán, mert Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket.
Amen. Amen. Így gyakorlatilag a parázdaságról és a házasságtörésről van szó a mi fordításunk szerint. Ez az ige azt mondja, hogy legyen megbecsült a házasság, és a házas élet pedig legyen tiszta. Értelmezzük ezt a két fogalmat, hogy mit jelent az, hogy paráznaság, és mit jelent az, hogy házasságtörés. A paráznaság azt jelenti, hogy olyan személyek, akik nincsenek még házasságban, testi kapcsolatot létesítenek. A házasságtörés pedig azt jelenti, hogy házasságban élő személyek külső szexuális kapcsolatot létesítenek. Persze ennek lehet a kombinációja is, hogy az egyik házas, a másik pedig nem házas, akkor az egyik esetében házasságtörés történik, a másik esetében pedig paráznaság. Menjünk tovább az 1 Korintus 6-hoz. Olvassuk el az 1 Korintus 6-ból a 15-től 19-ig.
Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem, távol legyen. Avagy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokkéi vagytok?
Amen.
Amen.
Tudjátok, hogy Pál kinek mondta ezeket a gondolatokat? A korintusiaknak, mert abban az időben Diana istennőt imádták, és a fiatal nőknek és a fiatal férfiaknak egy évet kellett szolgálni prostituáltként a hamis istennek. Ez egy kemény dolog. És Pál itt egy párhuzamot von. Figyeltétek? Az egyik esetben azt mondja, hogy egy szellem ő vele, a másik esetben pedig azt mondja, hogy egy test lesz ő vele. Aki a Szent Szellemmel egyesül, egy szellem lesz vele. Aki egy paráznával egyesül, egy test lesz ő vele. A 18-as vers első mondata az egyszerű fordításból úgy hangzik, hogy fussatok el a szexuális bűnnek még a közeléből is. És legény koromban voltak ilyen kísértések. Hívtak lányok házi buliba, de a bensőm nagyon tiltakozott. Úgyhogy így ennek köszönhetően, hogy a belső vezetésemnek engedtem, így tisztán kerültem a házasságba. Tehát azt mondja az egyszerű fordítás, hogy fussatok el a szexuális bűnnek még a közeléből is, mert aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Ha figyeltétek az igét, azt mondja, hogy minden bűn a testen kívül van, kivéve a szexuális kapcsolat, a paráznaság. Akkor a saját teste ellen vétkezik. A házasságon kívüli szexuális kapcsolat általában nem hosszú életű, mert nincs ott a ragasztó. És a Szent Szellem a ragasztó. Nemrégen láttam egy kis videót, de közé is fogom tenni, ahogy ráérek. Arról szól, hogy az esküvő után egy fiatal pár megy a betonkeverőhöz. És vesznek egy vödröt, rá van írva, hogy nő, sóder. Másik vödörre rá van írva, hogy férfi, cement. Beleöntik a betonkeverőbe, lekapcsolják a betonkeverőt, az összekeveri, kiöntik a talicskába, és egy hatalmas nagy por felül lesz belőle. Nem volt benne víz. És egyszer csak a mennyből leereszkedik egy kötélen egy gödör, rá van írva, hogy Isten, víz. Még egyszer visszatöltik az anyagot a betonkeverőbe, beleteszik a vizet, megkeverik, és természetesen betó lesz belőle. Jádalapokat készítenek, és minden jádalapon van egy felirat, egy szeretet, öröm, egység, és ehhez hasonlók. És ezeket ugye kirakják, és ezzel sétálnak. Ez egy nagyon szemléletes kis videó, hogy bizony kell a ragasztó. Tehát a házasságon kívül, és főképp ahol nem az Úr előtt kötik meg ezt a szövetséget. Nincs ott Isten ragasztója. És döcökősebb vagy nem tart örökké. A Biblia írja, hogy a testnek vannak vágyai, de ezeket a kívánságokat a szellemünkkel meg kell öldökölni, és alávetettségben kell tartani. Hogyan lehetséges ez? Ehhez nekünk növekednünk kell szellemben. Tanulmányozni kell Isten igéjét. Éjjel és nappal. Éjszaka is lehet ám nagyon halkra állítani a tanítást, mert a szellemünk nem alszik. És ahol szól az ige, oda a krampuszok nem jönnek oda, mert az igét nem bírják. Tehát szükséges, hogy hétközben is rendszeresen táplálkozzunk. A testnek sem mondhatjuk azt, hogy tegnap előtt ettél, fog korogni, meg követelni a maga részét. Az újjászületett és szellemmel teljes hívő ne keressen házasságon kívüli kapcsolatokat. Tegnap azt is mondták a testvérek, hogy a mai fiataloknál hiányzik a romantika, mert rögtön a testi dolgokba merülnek bele. Aki ezt teszi, az egy testi keresztény, azaz hústestben jár. A test szerint járók, mint korábban is megbeszéltük, csorbítják a saját áldásaikat. Az 1 Korintus 6.10-et nézzük először.
Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
Amen. És olvassuk el az Efézus 5-ben az 5-ös verset.
Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, kibálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
Amen. Van, akik ezt az igét, ezt a két igét félremagyarázzák. És azt mondják, hogy aki paráználkodik, az elveszti az üdvösségét. De ez a két igevers nem azt mondja, hogy az üdvösségét veszti el, és nem mehet be a mennyek országába, hanem azt mondja, hogy nincs öröksége. Tehát a saját áldásait a testi keresztény csorbítja, csökkenti, megnyírbálja. Ez fontos tisztálatni. Ugye azt mondja az Efézusi levél, hogy nem cselekedetek által üdvözültünk. Így mondja? Ha cselekedetek által nem lehet üdvözülni, akkor cselekedetek által nem is lehet elveszíteni az üdvösséget. Ezt meg lehet fordítani. Az üdvösséget úgy lehet elveszteni, hogyha az ember a Jézus megtagadja. Tehát ezt az ige szakaszt fontos tisztán látni. Tehát örökségről beszél, és nem arról, hogy nem mehetnek be Isten országába. És nekünk Krisztusban van örökségünk, a megváltás által. Isten gyermekeként nem lehet világi módon élni, és olyan partikó részt venni, ahol a csilláron lógnak a bugyogók, és a férj úgy megy haza, hogy nem a sakpoga van a fején, hanem az alsó nadrágja. Mert vagy Krisztus illatát hordozzuk, vagy a világ illatát. Hát egyértelmű, hogy nekünk Krisztus illatát kell hordoznunk, hogy az embereket megnyerjük. Tehát a téves utakból meg kell térni. De van egy jó hírem. Isten ad időt a megtérésre. Tudjátok, mi a különbség az újjászületés és a megtérés között? Ezt vagy másfél évtizede egy tanító magyarázta el nekem. Ő is föltette a kérdést, és hirtelen nem tudtam, hogy mi a válasz rá. Az üdvösség az, amikor valaki Jézust befogadja, újjászületik. A megtérés az, amikor az üdvösség megszerzése után felismeri, hogy rossz utó halad, és azt mondja, hoppá, ez zsákutca, én megfordulok és visszaállok a krisztusi útra. Ritkán előfordul, hogy az újjászületéssel együtt van megtérés is, de a kettő nem ugyanaz. Több gyülekezetben nem az üdvösség szót használják, hanem a megtérést. Igazából az a Jézushoz való térés, de a cselekedetekből való megtérés az időt igényel, felismerést, döntést és annak a meglépését. Olvassuk tovább az Efézus 5-ben, a 10-től 13-ig.
Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat. Mert amelyeket azok titokban cselekszenek, szégyen még kimondani is. Mindaz, ami lelepleződik a világosság által, lesz nyilvánvalóvá, mert minden, ami napvilágra jön, világosság az.
Amen. A világosság által minden felszínre kerül. És akik test szerint élnek, azokról leesik a dicsőség, és nem Krisztus illatát sugározzák. A meggondolatlan vagy titokban készült intim felvételek, videók karriereket törhetnek ketté, amikor ezek nyilvánosságra kerülnek. Az elhibázott kapcsolatok miatt a szívek sebeket kaphatnak, és félelemből védőfalat húznak maguk köré. De felnövekedve az Úrban, Jézus ezeket a falakat képes ledönteni. Lehet, hogy ez a tanítás egy kicsit ütős volt, de mint említettem, nem én írtam a Bibliát. Én csak elétek tárom. És szeretném, ha fellélegeznétek, hogy ez egy tájékoztatás volt, és nem törvény. A harmadik pontunk a házasság intézménye. Isten alapította a házasságot. Ádám bűnbeesése előtt még csak egy negatív érzés volt, ez pedig a magány. Ezért Isten egy hozzáillő társról, egy asszonyról gondoskodott Ádám mellé. Ugyanis előtte az állatokat mind felsorakoztatta, természetesen egy állat lehet segítő társ, mert a lovakat sokáig használták a mezőgazdaságban például, vagy fuvarozásra, de hozzáillő társ az nem az állat, hanem egy hasonló lény, az asszony. És az asszony feladata nem az, hogy a szerszámos ládát cipelje, hanem hogy segítsen a férjének átélni a bensőségességet. A férfi vezető szerepet kapott Istentől, és ezt a kötelezettségét nem lenne szabad elhanyagolni. Ezt a vezető szerepet akkor kapta, mielőtt még nem volt az asszony. Akkor mondta Isten Ádámnak, hogy uralkodjon a földön, vegye birtokába a földet, és uralkodjon felette. Természetesen ebben beletartozik a gonosz is. A férjeknek felelős vezetőként védeni kellene a kapcsolataikat. Ezt az Édenben Ádám elmulasztotta, mert nem uralta a helyzetet. Jött a kígyó, pontosabban a kígyó képében az ördög, felkínálta Évának a tiltott fa gyümölcsét, és Ádámnak ekkor kellett volna szélre lépnie, és a Istentől kapott hatalma által az ördögöt kitiltani a földről. De nem ezt tette. Ott álltak egymás mellett, és mind a ketten bűnbeestek. Éva is tudott arról, hogy milyen parancsot kapott Ádám, mert elmondta neki. Ez benne van az igében. Isten a házassági szövetségek mellett áll, és azt szeretné, hogy azok kiteljesedjenek. De ne legyetek csalódottak, hogyha azt mondom, hogy nem létezik tökéletes házasság, mert minden házasságban vannak hullámzások. Azonban Jézus képes ezeket helyreállítani. És ne felejtsétek el, hogy Isten a helyreállításnak a specialistája. A problémák gyökere elsősorban a megtört közösségben és a bensőségesség hiányában rejlik. A kapcsolatokat ápolni kell, ez viszont időt és kitartást igényel. Végeztek egy kutatást, ennek eredményéről írtak egy könyvet, és összefoglalták, hogy mi a nő és mi a férfi igénye a házasságban. És ezt sorrendbe rakták. Erről tanított egy Steve nevű pásztor, és a Ságvári újságban ezt már olvashattátok. Röviden felvázolnám. A nő igénye. Az első, a szeretet. De ez nem elsősorban a szexuális kapcsolatot és a vonzalmat jelenti, hanem inkább a biztonságot, a védelmet és az elismerést. Amikor a férj megöleli a feleségét, azzal ezer szót is képes kifejezni, és ilyenkor a nőt elöntik az érzelmek. A második, a beszélgetés. A nők nagyon szeretnek beszélgetni. Miről? A férjükről, a közös érzelmeikről, a terveikről, a kapcsolatukról. Tehát teret kell adni a beszélgetéseknek, mert a csend alattomosan rombol. A harmadik a listában, az őszinteség, más szóval a nyíltság. Erre épül az elfogadottság és a bizalom, ami hatalmas kincs. A megrendült vagy elveszett bizalom helyreállítása viszont hosszú időt vesz igénybe. Negyedik helyen a pénzügyi biztonság áll. A kapcsolatok fontos része a pénzügyi biztonság. A feleségek legtöbbször a férjüktől várják, hogy gondoskodjanak róla. Nagy hiba az, hogyha a feleségnek nincs pénzügyi szabadsága, és bármit szeretne venni, úgy kell kérni a férjétől. Az ötödik az elkötelezettség. A feleség követi a férjét az ige vonalában. Kihangsúlyozom, hogy csak azokban a dolgokban, amelyek igeiek. És ez a szent egység jelenti a családnak a szívét, ami egyre több gyümölcsöt fog teremni. A férfiak igénye. Tudtok tippelni, hogy mi az első a férfiaknál? Értem. Mindent értek. Az első a szexuális szükséglet. Hát az igében meg is találtuk, és ma a szó volt erről, de ez a kutatás ezt a sorrendet állította föl. Hogy a kikérdezettek vélemény alapján ezek ilyen sorrendben állnak. De azt is tudni kell, hogy a feleség sokkal nyitottabb lesz, hogyha a férjek kimutatják feléjük a szeretetüket, a törődésüket, a kedvességüket. Viszont szomorú tény az, hogy a házaspároknak csak a 15%-a beszél rendszeresen és nyíltan a szexuális problémákról. Pedig az eltávolodásnak a legfőbb oka ezen a területen keresendő. Ebben a nagyon fontos témában az egyháznak élen kellene járni és tanítani kellene erről. Az énekek éneke a Bibliában az erről szól, csak jelképekkel burkolt. A Békevár harmadik kötetében néhány jelkép meg van magyarázva. Úgyhogy, ha valaki kíváncsi erre, olvassa. A második a sorrendben a társ. Kell egy társ a szabadidő eltöltéséhez, akivel jól szórakozhat a férj, akivel együtt élvezheti az életet. Olyan közös időtöltéseket kell keresni, amelyben mindketten kedvüket lelik. Lehet az például egy túrázás, ha mind a ketten szeretik, vagy a horgászat, de meg kell keresni a közös érdeklődést, hogy ott is együtt, egységben tudjanak időt tölteni. A harmadik a tisztelet. A feleség elhívása a Biblia szerint tisztelje, nagyra becsülje, dicsérje a férjét. Mindegy szem közt, mint társaságban. A világban ez sajnos nem így működik. A nők természetes hajlama viszont az, hogy szeressenek, érzelmileg tápláljanak és törődjenek a párjukkal. Negyedik a sorrendben a vonzótárs. A férjek azt szeretnék, hogy a feleségük szép legyen. Isten úgy tervezte a nőt, hogy a szépséget tükrözze vissza. A férjek a szavaikkal felépíthetik a feleségüknek az önértékelését, az önbecsülését. és akkor a feleségük olyan szépséget fog tükrözni, amit ők nagyon fognak élvezni. Hallottam ilyen visszajelzést, hogy ha valaki nincs megelégedve, már úgy középkortól kezdve az úszógumival, de a férje azt mondja, hogy hát nekem mégis tetszel, akkor ezen a területen nem kell rágódni. Manapság divatossá vált, és ez üzlet egyébként, a plasztikai sebészet, mert sok nő a kirakat hölgyekről veszik a példát, a címlap fotókról veszik a példát, ami retusálva van, és ők is olyanok szeretnének lenni, és jön a plasztikai műtét, meg az ajakfeltöltés, meg mindenféle, ami igazából a testet csak rongálja. Még egy gondolat van vissza. A házasság egy nagyon értékes kapcsolat, de van ehhez egy hasonló kapcsolat is, ez pedig a szent kapcsok, vagy a szolgálati kapcsok. Nemrégen olvastam egy cikket, ami egy tudományos vizsgálatnak a következménye, hogy nem lehet nő és férfi között barátság. Természetesen, hogyha világi módon fűződik ez a barátság, akkor abból előbb-utóbb kialakulhat a testi kapcsolat. De amikor a Szent Szellem hoz létre Krisztus testében szent kapcsokat, kötelékeket, szolgálati kapcsokat, amiről a Ságvári Újság korábbi számaiban már olvashattatok, akkor az különbözik a világi kapcsolattól. Igazából ezek Istennek egy ajándékai, egy ékszerei, ezek a szellemi kapcsok és a szent kapcsok és a szolgálati kapcsok. És előjárom egyszer úgy írta ezt nekem, amikor tudakozottam nála, hogy ez a szent kapocs lehet egy házasságnak az égköve is. És az Úr dicsőségére ismerek már olyan szolgálótársakat, akik nem házasok, de együtt szolgálnak. Egy férfi szolgál együtt egy hajadó nővel. A férfit a felesége biztatja, hogy menjél és szolgáljál vele. A házasságban van testi kapcsolat, ezekben a szolgálati kapcsokban, szent kapcsokban viszont csak szellemi kapcsolat van. És nincs benne testiség, ez a különbség a kettő között. Tehát nagyon hasonlít a házassághoz, de azért van egy megkülönböztető ismérve. Ezek nagyon értékes kincsei Istennek. Ő helyezi el ezeket Krisztus testében, úgy ő akarja. És ti már erről hallottatok, meg olvastatok, de tegnap is elmondtam, hogy ha ilyennel találkoztok, akkor világosítsátok fel az illetőt, hogy ne ijedjen meg egy ilyen szent kapocstól, mert ez Istentől van, és nem testi. És ezeket bátorítani kell. Valószínű vannak olyanok, akik ezektől megijednek, mert azt hiszik, hogy valamilyen bonzalom kezd kialakulni egymás között. De nem arról szól a történet. A végén tegnap a pásztor megköszönte a szolgálatunkat, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy nem vagyunk prűdek, valami ilyesmit mondott. Mert erről hallani kell, erről beszélni kell. Nem élhetünk üvegharang alatt, ez az életnek a része. És több jelenlevő testvér is megerősítette, és megköszönte, hogy ilyen tanításban lehetett része. Úgyhogy egy kicsit ilyen uvakodva hoztam elő ezt a tanítást tegnap, de aztán bátorságot kaptam, mert a Szent Szellem megerősített ebben. De hát a Szent Szellem adta is, diktálta ezeket le, hogy mit honnan vegyek. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az Úr akaratában volt az, amit ma hallottatok, és szükség esetén tovább tudtuk adni. Hálákat adunk a drága Szent Szellemnek, hogy gyógyítások ajándékai működnek. Végtagokban van különösen gyógyítókenet. Karban, lábszárban, térben. Kézzelátétellel imádkozunk, értetek, fogadjátok a kenetet. Emlékezünk-e tesszük, atyám, a hozott járnékre, szövetekre, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Mert tudjuk, hogy a Pál apostol testéről is elvitték a ruhákat, és ahogy a beteg testekhez érintették a kenettel teli ruhadarabokat, a kenet kiárat, megtörte a tüneteket, a betegséget, kivezette azokat a testből, és szabaddá váltak az emberek. És a te ígéd, atyám, örökké való. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ez a mai napon is ugyanígy működik. Áradj kenet, és raktározod ezekben a szövetekben, a Jézus nevében, hogy az otthonokban, amikor a testekhez érintik hittel, akkor szabadulások jöjjenek elő, és helyreállítások a Jézus Krisztus szent nevében. Szólítjuk a menny akaratát minden életre és minden helyzetre, a Jézus nevében. Amen. És kiküldjük a gyógyító angyalokat is, hogy munkálkodjanak. Tudunk az Úr elé, és hirtelen egy mennyei néz meg át. Jézus az, aki megsegít. Erzsike, mond valamit.
A pásztor, amikor bejelentette, hogy az István eltávozott.
Elköltözött.
És akkor a zöld könyvből imádkoztam a családjáért este, és akkor elkezdtem utána nyelveken imádkozni, és akkor megjelent előttem, és
a Pista.
Mint hogyha a trónon ült volna, és egy ilyen fényes, ködös, ilyen hát a dicséretfényiben.
Dicsőségfény vette körül.
És akkor ott ült, és akkor nevetett, de még a kezével is mutogatott, valakivel beszélt, azt nem láttam, hogy kivel beszélt. De az szóval boldog volt.
Boldog is, dicsőség.
Lehetett látni a szemébe, hogy és az a nevetés. Szóval az... Nem tudom elmondani azt az érzést, hogy és én nem is veszem most úgy föl, hogy ő meghalt.
Na láttad élve.
És egyszerűen most is úgy érzem, mintha itt lenne velünk, vagy nem tudom elmondani, de ott ül a széken, és abban a barna nadrágjában, és akkor hozzá pulóver, és így előttem van.
Milyen korú lehetett, arra nem emlékszel? Fiatalabbnak tűnt egy kicsit?
Egy kicsit fiatalabb volt, mint ahogy most utoljára láttam.
Na most az, aki így az utolsó napokban, vagy akár kórházban van, akár otthon van, és kap egy bepillantást a mennybe, vagy jönnek érte az angyalok, és ott ülnek mellette, olyan megtapasztalást nyer, hogy odaáll sokkal jobb, és már nem is akar itt maradni. Köszönjük a figyelmeteket, jövő héten találkozunk.
Thank you.
örvendezzünk az Úrban.